első 2-3 percben ezt a virtuális hosszat szeretném ismertetni, és ezzel a menetdinamikát befejezzük, és elkezdünk egy újabb fejezetet, mégpedig a pályageometria és vonaltervezés. Nagyon klassz anyagokkal fogom megfűszerezni, megspékelni a mondani valómat. Többek között le fogom nagyon tömörített változatban vetíteni és ismertetni azt az előadási anyagot, amit pár évvel ezelőtt a Gotthard bázis alagúttal kapcsolatban összeállítottam, és szó lesz majd a túlemelések kapcsán a billenő kocsiszekrényes járművekről, amelyek hát tényleg nem bádogdobozok, amelyek úgy billegnek, ahogy a pálya akarja, hanem intelligens járművek. Tehát nagyjából erről lesz szó a következő bő egy órában. Akkor figyeljünk, kérem szépen, mert még mindig magasabb a zajszint, mint amit én szeretnék. A felső munka, az egyes jelű munka, az tulajdonképpen a lejtőn, egy alfa hajlásszögű lejtőn, a jármű súlyával kapcsolatos, lejtővel párhuzamos irányú komponens, ugye a kisiskolában is tanultuk, emszer, gészer, színusz, alfa. Ezzel szembeni munka tulajdonképpen a vevé 1. Én ott egy táblán egy vázlatot a geometria értelmezése szempontjából fölrajzoltam. Nem részletezem, mert annyira triviális a dolog, hogy nem szükséges. A kettes az gyakorlatilag a felületre merőleges surlódási, felületre merőleges nyomerő szorozva surlódási tényezővel. Ez gyakorlatilag ugye a gördülési ellenállások, meg hát egyáltalán az ellenállásokból tevődik össze. És ez gyakorlatilag a kettőnek az összege a tényleges munka, amit végez a vontató jármű. Ez a római egyes egyenletbe kerül kicsit bővebb kifejtésre. GM, GK, mozdony és a kocsi vonat összességébe. A római kettes az pedig egy ilyen virtuális munka, amit egy vízszintes felületre, vízszintes vonalra számolunk át, hogyha ez a vonat most vízszintesen haladna, minden emelkedő nélkül, egy HV virtuális hosszon, ugyanannyi munkát milyen hosszon kell neki végeznie. Hát nyilván ez hosszabb lesz, mert hát elmaradt tulajdonképpen az emelkedő. A római kettes egyenlet az a virtuális munkát. Ugye az ellenállások, mozdony, kocsi, és aztán megszorozva ezzel a virtuális hosszal. Végül is, amikor a római egyes és kettes egyenleteket azonossá tesszük, az egyenletből a HV virtuális hosszat fejezzük ki. Bizonyos közelítések elvégzésével és adatok behelyettesítésével, átlagadatok behelyettesítésével. Ugye pontos az a rózsaszín nagy képlet, és ennek egy egyszerűsített formája található ott alul, ami gyakorlatilag azt jelenti, hogy minden egyes magasságilag megtett méter, az gyakorlatilag vízszintesen 300 méteres munkának felel meg. Na, hát kérem szépen akkor, most ebből egy prózai következtetés, hogy hát ez a képlet ugye nagyon jól mutatja azt, hogy azért arra törekszünk, hogy megkíméljük a vasutat ettől az emelkedőktől, minél alacsonyabb szintre vigyük az emelkedési viszonyokat, lejtviszonyokat, ezt a hossz magassági vonaltervezésnél majd részletezni fogjuk. Most mire jó ez a össze, vagy ez a végső képlet? Arra, hogy különböző vonalvariánsokat összehasonlítsunk. munka szempontjából. Tudnillik, itt két dolgot kell a pályatervezésnél figyelembe venni. Egyszer a beruházási költségeket, ez egy egyszeri költség, és utána az üzemeltetési költséget. A szegény ország az lehet, hogy nem is veszi figyelembe az üzemeltetési költségeket. A gazdagabb országok figyelembe veszik, és mennél gazdagabb egy ország, annál nagyobb távlatot vesz figyelembe. Németek mostanság úgy terveznek, hogy beruházási költség plusz 50 év üzemeltetési költség. 50 éven át fog menni a vonat ezen a lejtviszonyon, tehát mindenképpen munkában ezt ki kell fejezni, és az ABC variánst így nagyon egyszerűen összetudjuk, hát nyilván az energia munkával arányos, összetudjuk hasonlítani. Tehát ez a vonaltervezést segíti ez a fogalom. Hát kérem szépen, ennyit akkor a menetdinamikáról, és akkor most témát váltunk, a vasúti pálya vonalvezetését. Hát ugye tanultuk azt, hogy a vasúti pálya egy térbeli görbe. A térbeli görbét mi pályatervezők úgy határozzuk meg a szintvonalas térképen, hogy először helyszínrajzilag, aztán magasságilag foglalkozunk a vonalvezetéssel, tehát itt a tárgyalásban is ezt össze külön-külön tárgyaljuk, és utána persze a mérnöknek ezt a kettőt dinamikusan kell kezelni, mert nyilván az első próbálkozás az még nem lesz a végeredmény, egyidejűleg kell a kettőt kezelni, bizonyos hangolásokat kell a kettő között végezni. A vízszintes vonalvezetésnél kérem szépen bizonyos alapfogalmakat tisztázzunk. Nem kell túlságosan részletesen, mert többé-kevésbé már ti találkoztatok itt ezekkel a ismeretekkel. Kérem szépen, vegyük először is a túlemelést. Hát ezt is ki fogom egészíteni egy érthetőbb ábrával. Arról van szó, hogy a körívben haladó járműre egy V négyzet per R gyorsulás lép fel. Meg fogunk maradni itt a túlemelés meghatározásánál a kinematikai szinten. Tudnillik, ha dinamikára áttérünk, az egy konstanssal való szorzás. A gyorsulásokat beszorozzuk tömeggel, akkor ugye erőt kapunk. Erők szintjén is tárgyalhatjuk a dolgot, de maradjunk a legegyszerűbb szinten, a gyorsulások, tehát a kinematika szintjén. Bár amikor mögöttes következményeket próbálunk ezzel kapcsolatban elképzelni, akkor nem annyira a gyorsulással foglalkozunk. Tehát most körívben ugye föllép a V négyzet per R gyorsulás, és ez a gyorsulás adott esetben vagy a sebesség folytán, vagy a körív sugara folytán, kis sugár, magas sebesség esetén, produkálhat egy olyan gyorsulást, amelyet az ember nehezebben visel el. Mondjuk ez is egy összetett dolog, mert mondjuk nem csak az emberről lehet szó, például a étkező kocsiba iszunk egy korsó sört, és akkor ez az oldalgyorsulás, ez a pohárban lévő sörre is hat, és ha még nem ittuk le a tetejét, akkor óriási veszélynek van kitéve. De hát a sör is, ha tudna beszélni, inkább ő is erő oldaláról, dinamika oldaláról fogná meg a dolgot, és nem annyira a gyorsulás oldaláról. Ugyanígy a pálya is érez ebből, mert a pálya jármű kölcsönhatása folytán ez a hatás és erő, ez a pálya vágány rácson is megjelenik, és az uzotkő ágyazatban úszó vágány rácsot oldalirányba próbálja elmozdítani. Ha nem betonlemezes a vágány, nem szilárd rögzítési a vágány, akkor tulajdonképpen ez a pálya eltorzul, és időről időre karbantartást kell végezni. Na most ezt a gyorsulást hogyan tudjuk csökkenteni? Ne úgy csökkentsük, hogy a vonatnak a sebességét alacsonyabb szintre vesszük, a körív sugarát meg nem tudom én növeljük, mert akkor ha a körív sugarát növeljük, akkor belemegyünk egy kórházba, belemegyünk egy természetvédelmi területbe, vagy egy egyetembe, hanem egyéb módszerekkel, például az ívben fekvő pálya külső sínszálának a túlemelésével, mert akkor a nehézségi gyorsulásnak egy komponensét bevonjuk tulajdonképpen ebbe a gyorsulás csökkentésbe. Hát kérem szépen, legyen itt egy vasúti vágányunk keresztmetszetbe, itt van a két sínszál, és a külső sínszálat a belsőhöz képest túlemeljük egy M mértékkel, egyenlőre én az alfát is föltüntetem, alfa hajlásszögű a pálya síkjának vízszintessel bezárt szöge. Hát ezen megjelenik ugye valahogy a jármű, hát nem tudom, egy egyszerű dobozt rajzoljunk ide. Ennek kérem szépen van egy M-szer G súlya, és gyakorlatilag ugye föllép az ív középpontjától kifelé mutató AN gyorsulás, ami tulajdonképpen nem más, mint V négyzet per R. Ezt a gyorsulást vetítsük a padló síkjával párhuzamosan, ugye akkor párhuzamos szögszára következtében ez a szög itt szintén alfa, tehát akkor, ha vetítjük az AN-t, a normál irányú gyorsulást, akkor AN-szer koszinusz alfát fogunk kapni. Na most azt mondtuk, hogy ezt az AN-et, ezt csökkenteni akarjuk, azért akarjuk csökkenteni, mert lényegében egy A0 gyorsulást az, amit megengedünk, amit mondjuk az ember el tud viselni. Nagyon sokat elvisel az ember, itt nem erről van szó, de mondjuk egy hosszabb távon a fáradtságot, például ezeknek a kinematikai jellemzőknek az összessége, milyen gyorsulások hatottak rám Budapest-Sopron viszonylatában, milyen volt a pálya állapota, himbálózott a vonat, kígyózó mozgás, bólintó mozgás, elég aktívan, ezek mind összegződnek, és gyakorlatilag ezt a fáradtságérzetet jelentik. Tehát egyenlőre fogjuk meg így azt az A0 gyorsulásnak a határértékét. Ezt ugye úgy fogjuk ezt kifelé fog mutatni, mert ugye redukálom az AN-et egy A0 szintre, de hogyan redukálom? Úgy, hogy tulajdonképpen a G-t szintén vetítem a padlósíkjával párhuzamosan, merőleges szögszárak miatt ez itt alfa, és így itt G-szer színusz alfa lesz. A G-nek az a komponense, ami csökkentőleg hat tulajdonképpen az A0-ra, illetve az A0 komponensére. Végezzük el az összegzést a padlósíkjával párhuzamosan, és akkor azt látjuk, hogy ugye bennmarad végül is, ugye az A0-at is ide vetíthetjük, akkor ő is koszinusz alfa lesz, koszinusz alfa szoros lesz, A0-szor koszinusz alfa, ez egyenlő, az AN-szer színusz alfa, mínusz G-szer színusz alfa. És ha ezt osztjuk koszinusz alfával, akkor kapjuk meg a kivetített képletet, tehát A0 egyenlő AN minusz G-szer tangens alfa. Na most innentől kezdve már jó a PowerPointos anyag. Kérem szépen, tehát ott legfölül megismételtük az előző képnek az utolsó összefüggését. Az végrehajtunk helyettesítéseket. Az A normál az V négyzet per R. Kis V-vel írva, akkor méter per szekundumban értjük, a sugarat pedig méterben. De a vasúti sebességet kilométer per órában nagy V-vel szoktuk jelölni, ezért úgy írjuk fel a kis V-t, hogy nagy V per 3,6 a négyzeten. Összeszorozzuk a dolgokat, vagy négyzetre emeljük, amit tudunk. Miután ez egy kis szögű túlemelés, 4, 5, 6, tehát pár fok, ezért élhetünk azzal a közelítéssel, hogy a tangens az egyenlő színuszalfával, és kérem szépen a színuszalfát pedig, ha tudjuk, hogy milyen nyomtávolságra vezetjük le a képletünket, például ha normál nyomtávolságra, akkor sínközéptől sínközépig 1500 mm a távolság, és a belső sínszálhoz képest a túlemelés pedig m, kis m. Tehát akkor a színusz alfa helyére be lehet írni, hogy M per 1500. És gyakorlatilag készen is vagyunk, ezt is benyomjuk a képletbe. Mi az, amit ki akarunk fejezni végül is? Hát azt, hogy mennyivel emeljük túl a belső sínszálhoz képest a külső sínszálat, milyen M értékkel, annak érdekében, hogy ha a vonat V sebességgel halad az R sugarú ívben, akkor egy megengedett A0 gyorsulásnál az utasra, a járműre ne lépjen föl nagyobb gyorsulás érték. Ezt az összefüggést, aminek végül is a végeredménye, fejből kell tudni, 11,8-szor V négyzet per R, mínusz 153 A0, ezt tulajdonképpen az úgynevezett szabványos túlemelésnek nevezzük. Egyébként háromféle túlemelést fogok itt most említeni. Ez az első, ez az úgynevezett szabványos, tehát itt gyakorlatilag ez a legáltalánosabb túlemelési képlet. Egyetlen egy kérdés lehet, hogy mennyi az A0-nak az értéke. Ez vasutanként, országonként változó. A magyar államvasutaknál 0,65 méter per szekundum négyzet. Ennek az értéke. Még annyit hozzátennék, hogy ebből a képletből született meg a körív kitűző kézi könyvnek az úgynevezett túlemelési táblázata, ahonnan számítások nélkül táblázatból is a tervező mérnök rögtön kiveheti, hogy adott sebesség, adott körívsugárhoz milyen túlemelés érték tartozik. Annak érdekében, hogy kinematikailag az előírásokat teljesíteni tudjuk. Aztán persze lehet itt tovább ezzel a képlettel bűvészkedni. Ha a sebességet fejezzem ki a képletből, akkor olyan értelemben tudom ezt az összefüggést használni, hogy egy adott geometriájú pályán, adott túlemelésű, adott ívsugarú pályán, figyelembe véve a vasútnak az A0-ra vonatkozó előírását, milyen maximális sebességgel tudok közlekedni. Tehát mondjuk van egy rekonstrukció, egy felépítmény csere, pálya állapot szempontjából a jármű most már akár mehetne 160-nal is, meg kell nézni ívről ívre, hogy mit engednek meg az ívek. És mondjuk egy ilyen 50-60 kilométeres szakaszon, hát mondjuk a legkisebb sugarú ívet, mint mértékadó ívet figyelembe véve, meghatározhatjuk arra az 50-60 kilométeres szakaszra, hogy mennyi a megengedhető legnagyobb sebesség. Persze, ha nyilván kijön, nem tudom én, 120 3,6, akkor ezt ilyen 40-re kerek értékre, 120, tehát 80, 120, 160, ilyen 40-es dózisok fordulnak elő a vasúti menetrendi közlekedésben. Miért? Ezt tudja valaki, hogy miért, vagy sejti-e valaki, hogy miért ilyen 40-es dózisok? 40-ről beszélünk, hát például ugye a kitérők, állomási kitérők eltérítő ágban 40-nel járható. Mellékvonalakon 80-nal mennek, fővonalakon 120, nemzetközi 160, és így tovább. Beszélünk a 200-ról, mint a nagysebességnek az alsó határa. Tehát de miért ezek a 40-ek? Ezt még nem tanultuk, tehát csak érdeklődöm, hogy van-e esetleg információja erről valakinek. Azért, mert a jelző berendezéseknek a jelzés képe a vörös, nem piros, vörös, vasútban vörösről beszélünk. Vörös, sárga, zöld, különböző kombinációiból sebességi utasításokat tudok adni a mozdonyvezetőnek, és ezek 40-es dózisokban jönnek elő. Tehát nem tudom a tudomására hozni azt, hogy most öregem, gyere 70-nel, vagy gyere 68-al. 40-nel jöhetsz, 80-nal, 120-szal, 160-nal, vagy éppenséggel álljál meg. Tehát ezért gyakorlatilag ilyen 40-es dózisokról beszélünk. Kérem szépen, itt látjuk azt is, hogy az A0065-nél azért maximáljuk a túlemelésnek az értékét. 0065-nél ez a maximális túlemelés érték 150 mm. Hamarosan beszélni fogunk az átmeneti ívekről a vízszintes vonalvezetésnél. A átmeneti ív hosszában hajtjuk végre a külső sínszálon ezt a túlemelést. Tehát azt fogjuk mondani, hogy az átmeneti ívnek két funkciója van. Egyrészt egy fokozatos görbületváltozást hoz létre, másrészt pedig a túlemelést is ebben futtatjuk ki. Hát azt hiszem, hogy amit kellett a szabványos túlemeléssel kapcsolatban, azt elmondtam, nézzük, van-e még ábra. Igen. Na most kérem szépen, a 70-es években kezdték el az olaszok a Fiat műveknek a bevonásával. Ugye a Fiatot leginkább közúti járművekről ismerjük, személygépkocsi, meg ugye manapság tehergépjárművek, kamionok és így tovább kapcsán, de a Fiatnak van olyan több üzeme is, ahol vasúti járműveket gyártanak. A Fiat volt az, amelyik tulajdonképpen létrehozta az első hatékonyan, biztonságosan, szériában készíthető billenőkocsiszekrényes járművet. Ők úgy nevezik, hogy a Pendolinót, az 1970-es években. Tudnillik, a Pendolino az azt végzi, mint amit mondjuk egy kerékpáros, akár egy sima kerékpár, vagy egy motorkerékpáros, ha úgy érzi, hogy bizonytalan a kerékpáros, vagy a motorkerékpáros, az út túlemeléséhez képest még bedől. Hát ugyanezt csinálja tulajdonképpen a kocsiszekrény is. Egy a pálya által diktált dőlés alfa, és nézzük az ábrát, plusz a jármű hidraulikák segítségével erre még rátesz egy bétát. Tehát összesen a kocsiszekrény, az már a kocsiszekrény nem fogja végül is analizálni, hogy most az alfa plusz béta honnan ered. Tehát egy nagyobb túlemelést kapunk, ez mit jelent? Egy nagyobb kocsiszekrényre vonatkoztatott dőlést eredményez. Ez mit jelent a gyakorlatban? Hogy ugyanazon ívsugárban, ugyanazon túlemelés mellett a jármű nagyobb sebességgel tud közlekedni. A gyakorlatban 8-12 fok, amit a jármű tud produkálni, tehát a bétának a maximális értéke 8 és 12 fok. Ez azt jelenti körülbelül, ha visszaszámolnánk, hogy a sebességet egy 25%-kal lehet ezekkel a járművekkel emelni, ugyanazon a vasúti pályán. Tehát ugyanazon pálya geometrián 25%-kal tudunk nagyobb sebességgel közlekedni. Mondok erre egy példát. Pár évvel ezelőtt ugye szó volt arról, hogy Budapest Bécssel együtt világkiállítást rendez, amit aztán az akkori parlament sajnos leintett. Az osztrákoknál népszavazás volt, bécsieknek nem kellett, ők azt mondták, nekik nem kell világkiállítás. Őnekik lehet, hogy miután megvan Bécsben minden infrastruktúra, nekik egy macera lett volna a világkiállítás. Nálunk szükséges lett volna, mert egy ilyen világkiállítás, nézzük meg a spanyolokat, először volt Sevillában világkiállítás, utána volt, nem tudom, Barcelonában olimpia, pár évben belül. Nagyon fölhúzta az infrastruktúrát, mert ugye akkor apait, anyait bele kell adni, spórolni kell, meg kell építeni, és így tovább. És egy ugródeszka. És miértől az ugródeszkától maradtunk el? Ezért tulajdonképpen mérnöki oldalról, közlekedésépítési oldalról, tehát az állampolgár oldaláról is nagyon sajnálatos. Itt bennünket nem kérdeztek meg, itt a parlament döntött. Na, a lényeg az, amit szeretnék mondani, hogy kapott a tanszékünk egy feladatot, hogy ez alatt a 6 hónap alatt hogyan lehet vasúton Budapest és Bécs közti kapcsolatot kedvezőbbé tenni, az eljutási időt rövidíteni. Hát a tanszéken belül egy nagy vita alakult ki a vasutas kollégák között. Az egyik csoport azt mondta, hogy na, itt a lehetőség, hogy építsük meg a nagysebességű vasutat Budapest-Bécs között. És volt a másik csoport, megmondom őszintén, én ez a másik csoporthoz tartoztam, elhiszett, hogy szeretem a vasutat, tehát szeretném azt, hogy itt lenne nagysebességű hálózat Magyarországon. Most egy nagyon klassz feladatot találtam ki egyébként a Nagysebességű Vasutak című tárgyba. Magyar lakta területekre kell nagysebességű vasúthálózatot tervezni. Hát nem úgy mondtam persze, hogy Nagy-Magyarország területén, hanem a magyar lakta területeken. Ez már azért egy vaskos terület. Ez már önmagában megáll, mert Magyarország önmagában nem áll meg. Nincs akkora forgalom keltő, generáló hatása a 100-200 ezres lakosú városoknak. Tehát Záhony-Szombathely vagy Záhony-Sopron között nincs értelme. Nyugaton is, ahol 400-500-600 ezres városok vannak. De közben meg pénzünk sincsen. Az Unió azt fogja támogatni, ami európai érdekeket szolgál. Tehát nálunk akkor lesz nagysebességű vasút, az Unió azt mondja, hogy kérem szépen, az 5-ös koridor mentén Európába ki kell építeni a nagysebességű vasutat. Nem mi fogjuk eldönteni. És ez egyik napról a már, bármelyik nap ez előjöhet ez a dolog. Ha szél úgy fúj, akkor ott az Unióban azt mondják, hogy na most akkor erre adunk pénzt. Tehát nem szabad pesszimistának lenni, és sokan itt megszólnak, hogy miért tanítok egy nagysebességű vasutat, meg mágnes vasutakat, tehát ez csak álom, bilibe lóg a kezünk, és hát áll. Hát egy. Egyszer találkozom a hallgatókkal ebben a 50 éves periódusban. Föl kell készítenem a hallgatókat, hogy 50 évre szóljon az a mérnöki muníció. Nem fogunk, már pár év múlva nem fogunk találkozni. És akkor jön a mágnes vasut, azt se tudod, mi az, hogy mágnes vasut. El kell mondanom. Másodszorban pedig ezek balga emberek, akik azt mondják, hogy hát nem fogjunk ilyet építeni. Honnan tudja? Hát 89 elején megmondta valaki, hogy a vasfüggöny le fog omlani? Hát nem. Manapság nem lehet megmondani egyik évről a másikra, hogy mi fog történni. Úgyhogy közlekedésépítés területén is így állunk. Na, én azt képviseltem, hogy önmagában erre a 6 hónapra azt kell csinálni, hogy a durván 160-nal járható hegyeshalmi vonalra kell bérelni arra a 6 hónapra olyan szerelvényeket, amelyek tudják a 25 ezer volt váltakozó áramot 50 herccel, és ez a körülbelül 4-5 szerelvénynek a bérletével elérjük azt, hogy a hegyeshalmi vonalon 160-nal járható szakaszokon nagysebességű közlekedés lesz, mert ha 160-at ugye 25%-kal növeled, akkor pont eléred a 200-at. Irreálisan megnövekszik a költség, ha te 300-as pályát építesz. Az eljutási idő szempontjából. Hát azért ne legyünk naivak, ütközőbaktól ütközőbakig nem fogunk mi 300-zal menni. Hát ki kell cammogni Budaörsig. Aztán Győrkertek alatt, meg nem tudom, tehát nem fog Bécsbe ugyanúgy, amíg bejut. 10 perc, 15 perc különbség kiszámoltuk lenne, ha 300-zal menne, és ha 200-zal menne. Hát aztán nem tudtuk eldönteni a vitát, nem erőszakoskodtam, én voltam ennek a témavezetője, nem erőszakoskodtam, belétük mind a kettőt, döntse el a kormány. Hát a kormány úgy döntött, hogy egyik se kell, mert nincs világkiállítás. Na tehát ezek billenő kocsiszekrényes járművek. Kérem szépen, még röviden, mert nyilván nem erről kell most itt bővebben beszélni, csak arról, hogy egyáltalán kocsi szekrény vezérelt járművek léteznek. Ennek a csúcsa, többféle rendszer van, az a jármű, amelyik először, ha végigmegy egy adott vonalon, akkor úgy megy végig, hogy még ezt a fajta szolgáltatását nem teljesíti, de fölméri műholdos kapcsolaton keresztül precízen az átmeneti évek elejét, átmeneti év végét, tehát egy pontos pályageometriát fölmér, és amikor már másodszor megy ezen a vonalon, és közelít egy átmeneti éves körívhez, már tudja előre, hogy mikor fog oda behaladni, és a hidraulikákat elkezdi akkor mozgatni, amikor még egyenesben van. És mire az átmeneti évbe meg a körívbe ér, arra már hatékony bétát létrehoz. Mert különben hát a hidraulikának van egy másfél másodperces késése. Hát 160-nal, ha megy a vonat, hát gyakorlatilag már beleér, vagy nem az ívbe, vagy az átmeneti ív jó részét megteszi. Tehát így gyakorlatilag egy abszolút intelligens szerelvény és egy jármű jön létre. Az érdekes az egyébként, hogy kezdetben ezek, de ma is, főleg vasúti mellékvonalakon közlekednek, ahol 80-as a sebesség, hát ott most föl lehet steigerolni olyan 100-ra körülbelül ezt a sebességet, minden további nélkül. Vagy azokban az országokban, és Németország is ilyen, ahol van nagy sebességű hálózat, ezek az úgynevezett ICE-T-szerelvények lejönnek a nagysebességű hálózatról, átmennek a hagyományos vágányra, és ott a hagyományos vágányon nem 160-nal döcögnek, hát Németországban a 160-asak az egyéb fővonalak, hanem 200-zal tud menni. Tehát megnyújtja ezt a nagysebességű szolgáltatást ez az ICE-T-típusú szerelvény. Azt hiszem van egy képem erről a ívben tör, igen, itt látni. Tessék szépen megnézni, hát talán a napfény ellenére is jól látható, hogy nincs az a pálya annyira megdöntve, mint ahogy ez a német szerelvény, ahogy bedőlt. Van egy élményem, a mai órán majd fogom, ugye a Gotthard vasutat emlegettem, akkor zárójelbe és bevezetésként akkor hagyd mondjam el, milyenek a Gotthard vasútnak a lényege. Svájcban található, Zürichből Milánóba vezet ez a vonal, a Gotthard bán. A 19. században, a klasszikus vasútépítési évtizedekben, 70-es, 80-as években épült ki ez a vonal, és a hágon úgy vezették át, hogy amíg lehetett, addig vonalkifejtésekkel fölmentek 1000 méternél nagyobb, azt hiszem 1100-1200 méteres magasságra, és a hegyet, a hágót ott szelte át, mert így 15-20 kilométer körüli alagutat, a Gotthard alagutat kellett megépíteni. Mert ha alul mennek át ezen a hegyen, akkor 50 egy néhány kilométert kellett volna építeni. Így az elmúlt 100 évben, mai napig is, minden egyes vonat fölcammog ebbe a magasságba, dupla mozdonyos vontatás mellett. Óriási energia. És ennek a Gotthard vasútnak hát a kapacitása kezd kimerülni. Első lépésben rengeteg tehervonat jön át, ez egy átjáró, észak-déli átjáró, ez a Gotthard vasút, és Hát a személyszállító vonatokat úgy próbálták menetidejüket csökkenteni, hogy ilyen billenő kocsi szekrényes járműveket, olasz járműveket, úgy hívják ezeket most, mint express rendszer, hogy Gisalpino, ezek mennek át a Gotthard vasúton, és 60 kilométer helyett, 60-asak ezek az ívek ott ezen a markáns vonalvezetési szakaszon, 80-nal tudnak körülbelül menni. Na, pár évvel ezelőtt egy ilyen Gisalpinoval végigmentem, hát most bevallom a gyengeségemet, előtte egy kis bort ittam, és egy ilyen szakmai kör volt, és aztán utána volt egy kis vacsora, hát ott jó barátok voltak. De a lényeg az, hogy megtaláltam azért a vonatot, beültem ebbe a Gisalpinóba, és Zürichbe jöttem föl. Én inkább a sört szeretem, a bort annyira nem. Nem éreztem úgy magamat rosszul, de úgy annyira nem volt jó a gyomrom. Na, erre rájött a Gisalpinónak ez az örökös tekergése. Mert annyira markáns a vonalvezetés, hogy hol erre dőlt, hol arra dőlt, enyhe hány ingerem lett. Most ezzel nem egy ellenreklámot fejtek ki, mert ez nem egy tipikus eset, tehát nem fél részegen kell felszállni a vonatra. Ugye ez a legfontosabb szempont. De én azt hiszem, Európában ez a legmarkánsabb vasútvonal, hát szerencsétlen vonat más se csinált, mint állandóan ezt a morgó hangot lehetett hallani, hogy a motorok dolgoztak, már alig fejezte be az egyik ívet, már elleni folytán már tekerget vissza a másikra. Nagyon érdekes. Tehát, hogyha egy ilyen aktív élményre van szükséged, akkor egy kis serkentővel, kettőt együtt biztos, hogy nagyon jó fogod tapasztalni. Kérem szépen, hát ennyit. Ezt most biztos megjegyeztétek, hogy mi az, hogy billenőkocsi szekrényes. Második túlemelés fajta. Ugye a szabványos túlemelés képletét itt határoztuk meg. 11,8-szor V négyzet per L minusz 153 A0. A föld alatti vasutakat, ahol homogén üzem van, csak személyszállító vonatok vannak, és mindegy egyes keresztmetszetben a vonatok ugyanolyan sebességgel közlekednek, ott kérem szépen az A0-at lehet nullára meghatározni. Ez azt jelenti, hogy elmarad ez a tag, és marad az, hogy 11,8-szor V négyzet per R. Persze akkor az M-et, a túlemelést, ezt nagyobbra fogjuk kapni. Tehát nincsen A0 ezeknél a vasutaknál. Tessék kipróbálni a metrót, mondjuk a Batthyány tér és a Moszkva tér között, ott egy elég hosszú íve van ennek a vonalnak. Nem kell fogni a kapaszkodót, mert a kapaszkodót akkor kell fogni, ha A0 hat ránk, mennél nagyobb A0, hát annál jobban készítettve vagyunk arra, hogy megfogjuk a kapaszkodót. Tehát metrónál a homogén, a vegyes üzemnél ezt nem lehet megcsinálni, mert tulajdonképpen milyen V-vel számolok? Ott vannak gyors személyszállító vonatok és lassú tehervonatok. De ahol minden vonat azonos, ott egy menetdinamikai görbét el kell készíteni, és a metró tervezésnél ez az első fázisban szükséges. Mi az, hogy menetdinamikai görbe? Vízszintes tengelyen az út, függőleges tengelyen a sebesség. Mondjuk így néz ki. És akkor tudom két állomás között minden egyes keresztmetszetben mennyivel halad a vonat, és ha ott egy helyszínrajzilag egy ívet akarok beépíteni, akkor a ívnek a túlemelését ezzel az elméleti, az adott sebességgel fogom, a körív sugarát tudom, és már is az M-nek az értékét meg. Ez az elméleti túlemelés. És akkor van egy harmadik túlemelés fajta, amit a vegyes üzemű vasútvonalakon előnyös használni, persze a szabványost is használhatjuk, de egy kicsit bizonyos szempontból a fenntartásra van kiélezve ez az úgynevezett optimális túlemelési képlet, ami tulajdonképpen figyelembe tudja azt venni, s hogy súlyozza az azonos tömegű, azonos sebességű vonatokat. Tehát egy ilyen bizonyos fokig, nem szívesen mondom ki, de egy átlagos értékkel számol, és határozza meg a fönti képlet alapján a túlemelésnek az értékét. Hát kérem szépen, ez a három túlemelési fajta létezik, tehát még egyszer szabványos, elméleti és optimális. Kérem szépen, mindjárt fogjuk venni az átmeneti íveket. Az átmeneti íveket mondjuk Magyarországon, de legtöbb európai államban is, alapvetően két csoportra osztjuk. Az egyik a lineáris görbület átmenet, az úgynevezett klotoid átmeneti ívek, és a másik vagy színusz, vagy koszínusz, tehát a trigonometrikus görbület változású átmeneti ívek. Ahol lineáris a görbület változás, ott a túlemelés kifuttatás is lineáris. Tehát magasságilag, szabályosan, ugye, fele távolság, fele M-fél túlemelés. Háromnegyed, háromnegyed, stb. Tehát lineáris a kifuttatás. Ahol mondjuk Magyarországon koszinusz átmeneti ívet használunk, ott egy koszinusz függvény szerinti magassági szelvénye van a túlemelés kifuttatásának. Hát ennyit akkor a túlemelésekről. És akkor most már tényleg nem tudjuk elkerülni az átmeneti ívet. Kérem szépen, a mostani előadásnak, előadási résznek abban a tekintetben a lényeges mondanivalója az lesz, hogy a klotoid átmeneti ívvel szemben miért vetődött föl egyáltalán a koszinusz átmeneti ívnek a hullámos, vagy nevezzük trigonometrikus átmeneti ív használatának a gondolata. Ennek mondjuk egy elég komoly matematikai alapja van. Én ezt szóban megpróbálom úgy elmondani, hogy 5 perc alatt egy érthető teljes képet fogtok kapni, csak oda kell, itt tényleg nagyon oda kell figyelni, tehát nem annyira lájtos az anyag, mint ahogy általában itt mesélek, itt egy kicsit mélyebb matematikai, de hát nem, ez nem baj. Kérem szépen, a vasút is és a közút is, Kisgyörgy tanár úr annak idején ugyanezen a helyen a klotoid átmeneti ívet mondta el. A klotoid átmeneti ívnek tulajdonképpen a lényege az, hogy az 1 per R ívben, tehát helyszínrajzilag az egyeneshez, ha egy körívet csatlakoztatunk, akkor ennek megrajzoljuk a görbületi ábráját, akkor a görbületi ábra így fog kinézni. Jó, hát mondhatjuk, hogy na bum, hát most mi van, így néz ki. Igen ám, de mi ugye úgy éljük meg ezt a görbületi körülményt, hogy mozgunk ezen a pályán, és hat ránk a kinematikai jellemzőknek a sora, például a gyorsulás. Ha gyorsulás ábrát rajzolunk, akkor ezzel egy hasonló ábrát kell rajzolni, mert az 1 per R-et megszorozzuk egy konstanssal, a V négyzettel. És akkor így egy gyorsulás ábrát kapok. V négyzet szer 1 per R. Hol kellemetlen ez az ügy? Ez a hirtelen görbület változás, a hirtelen gyorsulás változás. Hát itt az elején. Kiömlik a sör, eltorzul a pálya, és a centrifugális gyorsulás oda csúsztat a mellettem ülő kislányhoz. Ez nem annyira kellemetlen. A sör az annál inkább, hogy kiburul. Na most logikus közelítés és logikus gondolat volt az, hogy ha a görbületet lineárisan hozom létre, akkor a gyorsulás változás is lineáris lesz. És így beiktattak egy olyan elemet, az egyenes vége és az ív eleje közé, amelynek a görbülete egy ilyen lineáris módon változik. Legyen ennek a hossza nagy L, és ezt nevezzük átmeneti ívnek. Hát nagyon egyszerű levezetni a klotoid átmeneti ívnek az összefüggését, mert ez itt 1 per R, a hossza L, egy tetszőleges közbenső keresztmetszetben kis R a sugár, 1 per kis R a görbületnek az értéke, és kis L az átmeneti ív elejéhez képest megtett távolság. Két hasonló háromszög, ugye 1 per kis R úgy aránylik a kis L-hez, mint 1 per nagy R aránylik a nagy L-hez, vagyis R-szer L rendezés után egyenlő nagy R-szer nagy L. Tehát azt láthatjuk, hogy egy adott átmeneti ív esetén a sugár és az addig megtett út szorzata, ez állandó. Mert egy adott átmeneti ív esetén, hogy mihez csatlakozok, meg mennyi a hossz, ez egy állandó érték. Ezt jelöljük mi vasutasok C-vel, ez az átmeneti ívnek a állandója, paramétere, átmeneti ív állandót használunk kifejezésként, és ezt a geometriát nevezzük klotoid átmeneti ívnek. Kisgyöngy tanár úr ennyivel megelégedett. Ma is. Mi a nagy különbség, és azt hiszem, ezt már azért említettem, a közúti közlekedés és a vasúti közlekedés között? Hát az, hogy a közúti közlekedésben egy 3,50 méteres sávon haladunk, és nem szőrözzük tovább az átmeneti ívnek a geometriáját, mert hogy te milyen átmeneti íven mész valójában, az gyakorlatilag te határozod meg bizonyos intervallumon belül. Nyilván, hogyha végig a nyom sávnak a tengelyébe haladunk, akkor a megtervezett klotoid átmeneti ívbe megy a gépkocsi vezető. De ha ettől eltérek, már pedig eltérhetek, 3,50 méteres sávba bárhol mehetek a kocsival, akkor ettől a klotoid átmeneti ívtől eltérő átmeneti íven fogok menni. Mondjuk, nem tudom, van egy autópálya, ugye 130-szal lehet menni, de mondjuk 160-ra lett az a átmeneti ív megtervezve. És hát mondjuk ebbe belemegyek, nem tudom én, 180-nal. Másként fogok én, Kazinczy tanár úr, belemenni, mint mondjuk a Niki Lauda. Tehát itt gyakorlatilag a vezetési tudás, a gyakorlat, a bátorság, az alkoholszint befolyásolja, hogy hogyan, tehát szubjektív a dolog. A kötött pályás vasúti közlekedésben nem szubjektív. Bármit, milyen érzése, életérzése, családi eseménye van a mozdonyvezetőnek, a mozdony a 1000 utassal háta mögött, kényszerpályán, kötött pályán fog közlekedni, amivel te megtervezed. Ezért kell nekünk kiszőrözni a dolgokat. Na, ez csak ilyen zárójeles duma volt. Miért nem jó nekünk vasutasoknak igazába ez a klotoid átmeneti ív nagyobb sebességek esetén? Azért, mert ugye van egy sebesség, egy úgynevezett elsőrendű mennyiség. Azért nevezzük elsőrendűnek, mert az útidőgörbe, vagy függvény, idő szerinti első deriváltja a sebesség. másodrendű mennyiséggel is már foglalkoztunk, ez a gyorsulás, amikor a sebességfüggvényt még egyszer deriválom, akkor kapok gyorsulást. Most rajzoljuk föl az klotoid átmeneti ívnek a gyorsulás függvényét. Ugye a görbület függvény az így néz ki, ez a G, és az A függvénye, hát az is ugyanígy néz ki, mondjuk kicsit húzzuk meg függőlegesen, V négyzet per R. Hasonló ábra. A gyorsulás függvényt, ha még egyszer deriválom, kapom a harmadrendű mennyiséget, a gyorsulás változását. Az is egy kinematikai jellemző. Az ember azt is érzi. Kicsit most egy nagyon szélsőséges példát mondok. Hogyan mennek, milyen kinematikai mozgással mennek a rakéták induláskor? Állandó sebességgel gyorsulnak, vagy valami más? Gyorsul vagy gyorsul? Egyszerű, mert F egyenlő M-szer A, az a rakéta is a Newton törvényt azért ismeri, most nagyon egyszerűsítem a dolgot. Ahogy lövöm föl a rakétát, a tömeg fogy, elégeti magát az űrhajó. A tolóerő, ha állandó, akkor a gyorsulás az változik. Tehát gyorsul vagy gyorsul a rakéta. Ennél bonyolultabb az ügy. Ha ennél részletesebbet akarsz, akkor Farkas Bercit kérdezd meg. Egyetemista volt, itt ült. Biztos nagyon szívesen, örömmel elmagyarázza, hogy miért, hogyan mozdul. És akkor kérdezd meg tőle a Farkas Bertalantól, hogy mit érzett. Azt fogja mondani, a legrohadtabb érzés volt, amikor a rakétát föllőtték. Eltorzul az ember arca, mert olyan nagy, harmadrendű mennyiség jelenik meg. Na azért a vasút nem ennyire veszélyes. Tehát nem fog eltorzulni az arcod, ha 200-zal belemész egy klotoid átmeneti ívbe. De piszkál, egy Budapest-Sopron viszonylatban már piszkál a dolog. De ennél mondjuk matematikai magyarázat, hogy keresztkérdés, a deriváltnak mi a matematikai jelentése? Dedo, negyedik osztály, gimnázium. Mit? Érintő meredeksége. Így van. Tudsz-e, kisasszony, ebben a pontban, meg ebben a pontban érintőt húzni a gyorsulás függvényhez, azaz tudod-e deriválni? Nem. Hát billeg. Márpedig, hogyha én kötött pályát tervezek, nekem minden ponton, minden jellemzőt kézbe kell tartani. És a klotoidnál nem tudom kézbe tartani a H-vektort. A harmadrendű mozgás jellemzőt. Tehát V, A és H. Mi vasutasok ezt a harmadrendű mennyiség, vagy igen, harmadrendű mennyiséget a H-ról H-vektornak tituláljuk. Mennél gyorsabban megy a vonat, annál bizonytalanabb és annál fontosabb ennek az ügynek a kezelése. Tehát, amikor a vasutak beléptek a 160-as, vagy nehogy Isten, a nagysebességű tartományba, akkor elkezdték ezt a klotoidot piszkálni. Hát, ha deriválni akarom, mert kézbe akar, meg akarom mondani, hogy a harmadrendű mennyiségnek is van határértéke. Ugyanúgy, mint az A0, a szabad oldalgyorsulásnak. Itt viszont nem tudom garantálni, hogy a előírt H-t, a H0-at tudom-e tartani, csak úgy, hogyha én ezt itt lekerekítem. Mert most már tudok érintőt húzni. No jó, de akkor mondjam meg, hogy mi ez a függvény. Aha, de viszont építőmérnök vagyok, nem fejrejtett karihallgató. Nem nehezítem meg a dolgomat, mint mérnök, nekem a színusz-koszínusz függvényt annyiszor deriválom, annyiszor integrálom, nagyon kényelmes dolog, könnyű. H Hát akkor kérem szépen egy transformált trigonometrikus függvény, mondjuk a koszinusznak a transformációjával ezt a görbületet tulajdonképpen létre tudom hozni. Hát így született meg a koszinusz átmenetív. És akkor valaki azt kérdezi, hogy mi a különbség, mondjuk a japánok által használt színusz átmenetív között? Semmi, mert ugyanaz a végeredmény, csak más alapfüggvényből transformálták. Magyarországon a koszinusz átmenetívnek a szülőatya a Megyeri tanár úr volt. Tehát aki a mi tanszékünkön, a tanszék egyesítés, tehát amikor itt ilyen kényszerházasságra léptünk az utasokkal, 98 környékén, az azt megelőző időszakban, azt hiszem Megyeri tanár úr 96-ig volt tanszékvezető, akkor ment nyugdíjba, előtte volt a Kerkápoli tanár úr. Megyeri tanár úr egy ilyen 6-8 évet volt, Kerkápoli tanár úr 30-valahány évet, akkor volt egy ilyen átmeneti időszak, tudom én, másfél év, amikor mondjuk a dékán átvette, mert nem volt tanszékvezető, de a dékán leadta a tanszéknek a ügyes-bajos intézéseit akkor egy másfél évre, és aztán jött a házasság. Azóta ugye a fi tanárról. Hát ez a rövid tanszéki történet. Tehát karnyújtásnyira van a Megyeri tanárról, az ő jegyzetét gyakorlatilag lehet kapni. A Megyeri tanár úr által meghatározott koszinuszt tulajdonképpen a japánok a 60-as években már használták. Tehát egy ilyen kis matematikai csűrcsavar a dologban. De hát ettől függetlenül ma az előírás az, hogy 120-ig lehet bármit használni, klotoid és koszinusz, 120 és fölötte pedig koszinusz átmeneti ívet kell tervezni. Hát ennyit az átmeneti ívekről. Első kézre az átmeneti ívek helyszínrajzi kitűzése szempontjából. Én most ezen ábra elemi ívhossza és dx, dy elemi kis háromszög befogója alapján levezetett érintőszög és kitűzési XY függvényeket részleteiben nem mesélem el, nincsen idő rá. Lényeg, hogy elemi háromszögben dolgozzunk, trigonometrikus függvényekkel írjuk föl a vetületeket, sorba fejtett alakokat használunk a színusz, koszinusznál, mert azok x az n-ediken típusú hadványfüggvények, amelyeket könnyű integrálni, ugye egyel növelem és az új kitövővel osztok, és így a átmeneti ívek kitűzési képleteit nagyon egyszerűen ezek után nyerem, és ezekből kiszámítva született a körív kitűző kézikönyvnek a különböző táblázat sora. Nagyon röviden a magassági vonalvezetésre, és utána a pályatervezésre, és arra a Gotthard vasúti témára szeretnék rátérni. Kérem szépen, a legnagyobb emelkedőknek az értékeit látjuk itt föltüntetve. Hát az Alföldön tulajdonképpen nulla ezrelékkel nem ajánlatos tervezni. Miért? Meg tudja valaki mondani, hogy elvileg kézenfekvő, de nem. Több bajunk van a nulla ezrelékkel. Hát igen, hogyha az árok vele párhuzamos, akkor a víz nem folyik le. Ha pedig, igen, tehát vízelvezetési szempontból ezt jól mondtad. Állomáson is tulajdonképpen a víznek a szivárogtatása, gyűjtése szempontjából állomás se jó ezt a nagy plató területet, több futballpályányi területet vízszintesbe helyezni, egy kis lejtés tulajdonképpen előnyösebb. Tehát 0,5, síkvidék 0,7, dombvidék 7,15, hegyvidék ugye 15-25 ezrelék. hogy hogyan csatlakoztatom a lejtőket, ebből a szempontból megkülönböztetjük a domború és a homorú lejtöréseket. Tulajdonképpen a lényeg az, hogy a törési szög a mértékadó emelkedőhöz képest, vagy annak feléhez képest, ugye látjuk a homorúnál a feléhez, a domborúnál pedig a EM-hez képest hogyan viszonyul, tehát az nem haladhatja meg a törési szögértéket. Ha ezt nem tudjuk teljesíteni, akkor egy közbenső legalább fél, de inkább vonathossznyi szakaszt iktatunk be, kisebb lejtörésekkel, és így már akkor biztosítható nagy valószínűséggel az a kritérium, amit a lejtörésekre előírunk. Hát kérem szépen, én itt konkrétan néhány markáns lejtviszonyú vasútvonalnak a legnagyobb emelkedőit írtam, vagy gyűjtöttem ki. Hát igaz, amit ugye az előző elvi táblázat mutatott, hogy ha lehet azért hegyvidéken se haladjuk meg a 25 ezreléket. Hát ezt ugye a Semmering, a Brenner, hát gyakorlatilag még vegyük ide Tauern, Gotthard, amiről mindjárt szó lesz. Körülbelül ezek az értékek. Hát van néhány olyan vonal. Na jó, a Schneebergi az van, ahol adhéziós, és van, ahol átmegy tulajdonképpen fogaskerekűbe, tehát ez egy kis csúsztatás, ez a 40 ezrelék. Hát olyan 25 és 30 ezreléknél megállnak a hegyvidéki vasutak. Hát kérem szépen, a vasúti pálya tervezése, tehát következik ez a témakör, és nagyon röviden, mielőtt tényleg ezt a Gotthard vasutat itt bevezetném, szükségünk van egy szintvonalas térképre. A szintvonalas térképen végre kell hajtani egy úgynevezett semleges vonal nyomozást. Itt csináltatok ilyet, ugye? Tehát nyomoztatok, tudod mi az, hogy semleges vonal? Na mi? Igen, tehát a semleges vonal egy állandó emelkedésű vonal, de szabálytalan geometriájú. Arra nem tudjuk rátenni nyilván a szabályos geometriánkat. Ha hegyfelüli oldalra tér el a tényleges pályánk a semleges vonaltól, akkor bevágás lesz, ha pedig lefelé, akkor ugye töltés. Tehát a semlege, besűrítjük a szintvonalakat, kiszámoljuk az osztás közt, a mértékadó emelkedő alapján, és gyakorlatilag szintvonalról szintvonalra ugorva kijelöljük a semleges vonalat. Következik a második lépés. Még annyit, mielőtt a második lépésre sor kerülne, hogy adódhatnak olyan markáns terepviszonyok, amikor látjuk egy ilyen mellék völgy, jutna be tulajdonképpen a mi semleges vonalunk, de vagy kipróbáljuk, vagy eleve látjuk, hogy nem tudunk a minimális körívsugárral visszafordulni abban a mellékvölgyben. Vannak persze esetek, amikor szépen be tudunk kanyarodni. Hát akkor ilyen esetben légisemleges vonalat, vagy ellenkező domborzati viszony között föld alatti semleges vonalat tervezünk, két-háromszoros ugrással, két-háromszoros osztás köz távolságba. De itt akkor borítékolva van az, hogy hidat kell, vagy alagutat kell tervezni. Ez a föld alatti semleges vonal. Na kérem szépen, ez tehát a második lépés, hogy úgy tervezzük be a vasútvonalat, hogy minél többször messük át a semleges vonalat, és a kétoldali területek aránya körülbelül megegyezzen. Ez utóbbit azt hiszem mindenki meg tudja mondani, hogy miért. Kiegyenli a területek, amit termelek a bevágásból, azt, hogy beteszem a töltésbe. De miért kell sűrűn átmetszeni? Tehát nem 5 kilométerenként, hozom létre a terület egyenlőséget, hanem minél gyakrabban, ha ez mehet. Nem. A hosszirányú földtömegszállításnak az útvonala rövid legyen. Ha sűrűn átmetszem, akkor kis szakaszok, kis távolságokra kell cipelni a puttonyos, talanyeső gépekkel a földet. Tehát már a tervezőasztalon, a beruházási költségen, mint építőmérnök, marhasokat tudok spórolni. Tehát ésszel kell ezt a részét is megtervezni. Tessék megnézni, egy nagyon szép példa, sűrűn átmetszi, durván kiegyenlíti, tehát ez a vonalbefektetés, ez nagyon sok. Itt nem szabad az időt spórolni, vagy az időn spórolni, itt ezt átgondoltam, precízen, gondosan kell, nyilván amikor éles feladatról van szó. Na itt van az, amikor tulajdonképpen viszonylag kis légvonalbeli távolságra a mértékadó emelkedőnél nagyobb szintkülönbségre kell följutnom. Ekkor a vasútvonalat lehetőség szerint kifejtem, bemegyek mellékvölgybe, ahogy itt ez az ábra mutatja, fordulókat tervezek be. Ez a tervezési irányelv a hagyományos vasutak tervezési irányelve. Egy 400 méter sugarú ívbe, ahol 80-nal haladhat a vonat, lásd mondjuk Gotthard vasút, vagy 300-as ívbe, ahol nem tudom, 60-nal mehet a vonat, általában olyanok a domborzati viszonyok, hogy be tudok menni egy mellékvölgybe. De ha te már 160-nal vagy nagysebességű vasúttal tervezel, már nem tudod ezt az elvet fölhasználni. A semleges vonalat nagyjából nagysebességű vasútnál el is lehet felejteni. Megy torony iránt. Majd erre mindjárt mutatok egy nagyon jó olasz példát, hogy tényleg torony iránt megy a vonat. Tehát a mellékvölgy, semleges vonal, ez, amit iskolában tanulunk, ez a klasszikus vasútvonalak tervezési irányelve. Kérem szépen, ezt nem messze Magyarországtól, Szarajevó és Plocse között halad a vonat. Ez ugyanaz a vasútvonal, és tessék megnézni, ugye úgy fogunk be hágón átmenni, hogy a vonat fölkapaszkodik. Lényegében most itt emelkedik hátunk felé a vonal, és egy néhány perc múlva a középső viadukton, majd megint néhány perc múlva a felső viadukton fog a vonat több forduló után végül is átjutni a hágón. Ez egy másik, a Bernina vasútnak a fordulói. Sok esetben a fordulót már nem is tudom a terepen végrehajtani, hanem belemegy az alagútba, ott a baloldali ábra részen már alagútba van a forduló aragút. Tessék megnézni, az Albula vasútnak Breda környékén szinte teljes körívet leíró alagútjai vannak. Hát itt például a Gotthardnál már teljes forduló alagutakat építettek, vagy terveztek. Hát ez egy modellvasút, pedig valós légi felvétel. 2006-ban Csíksomlyón megtartott konferencián mondtam el ezt az anyagot, amit egy kicsit pörgetve, ami mondjuk 14 percbe belefér, de nagyon tanulságos, úgyhogy mindenképpen ehhez az órához illik. Kérem szépen, itt látjuk tulajdonképpen Európának a főbb vasútvonalait, amelyeken a tranzit forgalom, a személy- és áruszállításnak a forgalma zajlik észak-déli irányban, ami azt jelenti, hogy az észak-déli irányú vasúti forgalmat gyakorlatilag az Alpok keresztbe szelik. Tehát nem egyszerű Európába, észak-déli irányba közlekedni. Ugyanakkor azt láthatjuk, hogy hogyan alakul a három alpesi ország, Franciaország, Svájc, Ausztria esetében a személyszállítás és a teherszállításnak a volumene, És ezek közül, ugye, mivel most a Gotthard vasúttal fogunk foglalkozni, kiemelkedő Svájcnak az a koncepciója, hogy a növekvő áruszállításnak a túlnyomó többségét, ugye kétharmad, egyharmad arányban, szemben a franciákkal, de még az osztrákokkal is szembe, ők vasútra terhelik. Tehát a közútnak gátat szabnak. Na ez a szándék, ez a Gotthard vasút vonalra irányítja a figyelmet, hogy 90-től 2020-as viszonylatban hogyan változik a személyszállítási és teherszállítási volumen, és ennek megfelelően milyen feladatot szánnak ebben az intervallumban a Gotthard vasútvonalnak. Itt láthatók egyébként ezek az észak-déli vasúti átjárók. A hármas tulajdonképpen, ugye, ahogy mint említettem, Zürich és Milánó közötti vonal, és ennek ez a hármas piros vastaggal jelölt szakasza tulajdonképpen az úgynevezett Gotthardbahn, a Gotthard vasút. Ez a Gotthard vasút, ez a legjelentősebb észak-délirányú, ez olyan, mint egy ilyen fókusz, egy ilyen lencse, egy ilyen gyűjtőlencse, akár melyik irányból begyűjti észak-délirányba, és aztán főleg persze az olaszok felé, innen több irányba szétágaznak a vonalak, és hát mennek tovább a járművek. Vagy európai vasúthálózatban is látjuk, hogy hol van ez a Zürich-Milánó közti átjáró. Pár szót a vonal építéséről, kérem szépen, építésének a történetéről. Ez már régóta egy kereskedő útvonal volt, még ugye vasútra, meg közútra, már gépi vontatásra még nem is számítottunk. Látjuk, hogy már itt a Gotthard, későbbi Gotthard vasút vonalán komoly áruszállítási útvonalak jöttek létre. Végül is a vasút, kérem szépen, 1882-re lett kész. A Gotthard vasútnak, tehát ennek a piros kivastagított vonalnak a hossza 206 kilométer, és ezen 25 híd és 67 alagút található, a legnagyobb emelkedő, mértékadó emelkedő 27 ezrelék. Legkisebb körívsugár 280 méter. Most következik egy érdekes kép és ábra sorozat. Kérem szépen, van egy település, Wassennek hívják ezt a települést. Ez a Wassen, ez mondjuk ezen a térképen itt helyezkedik el. Ez a kereszt a falunak a templomát jelenti. És most három képet fogok bemutatni. Az első az egyes pontból készült, tulajdonképpen még a települést és így a templom tornyot az egyes pontból, vasút a járműnek az ablakából fényképeztem, alulnézetben látjuk. Akkor kérem szépen, bemegyünk a forduló alagútba, kijövünk a kettes pontból, szintben vagyunk a templom toronnyal, tehát ugyanazt a falut látjuk egy másik nézetbe 10 perccel később. És aztán megint eltelik 10 perc, megint egy forduló alagút, valahogy lekerült az a pont, nem tudom miért, azt oda kellene a hármashoz képzelni. Hármasból visszafényképezünk, és fölülről látjuk a települést. Na ez a vonalkifejtés. Amikor ugyanazt a falut többször, több nézetben látom. Ez jó, hát ez egy szélsőséges példa. Na nézd meg! Ott van a ez egy téli időszak, ott van a falu temploma és tornya, ugye jövök fölfelé, és ezt az egyes pontból fényképezem. Kettes, templom toronnyal egy szintben vagyok. És fölülről nézek rá. Tehát tekereg a vasút, látjuk is ott az egyiken, ugye én közlekedek, a másikon az a híd van, aztán ott pedig van egy vasúti szerelvény, tehát három nézetbe. Hát Gotthard vasút építési történetéről 10 évig építették, maga az alagút, a Gotthard alagút az 15 kilométer, egykori metszet, Hát rohadt dolog lehetett ez gépesítés nélkül ugye akkor ezt építeni. Ez az ünnepségről egy metszett újságban megjelent, a London News-nak egy illusztrációja. Itt összefoglaltam a világ jelenlegi leghosszabb vasúti alagútjait. A Szejkán 54 kilométer, a csatorna alagút az rövidebb, nem egész 51. És ebbe a táblázatba, kérem szépen, sem nem számolom meg, de durván ugyan 10, 10-be még ma is befér a Gotthard alagút, pedig hát ugye 100, nem tudom, 30 évvel ezelőtt építették. Kérem szépen, miről van ma szó? Tehát kimerült a kapacitás, meg nem lehet azt az eljutási időt mondjuk Milánó és Zürich között biztosítani, mint amit a légi közlekedés biztosít. Tehát nem versenyképes a vasút. A vasút csak úgy tud versenyképes lenni, hogyha megépítik az úgynevezett bázisalagutakat. A bázisalagút az azt jelenti, hogy a hegyet a talpánál metszi át, nem úgy, mint 100, nem tudom, 30-140 évvel ezelőtt, hogy vonalkifejtéssel fölvitték. Nem olyan egyszerű az ügy, mert kérem szépen három alagutat kell bázisalagútnak. A Zimmerberg, a Gotthard és a Ceneri bázisalagutat kell Zürich és Lugano közötti szakaszon megépíteni. Ebből a leghosszabb a Gotthard alagút, amely a világ leghosszabb alagútja lesz, nem csak vasútilag, hanem összességébe véve 57 kilométer hosszúságú. Jelentem, ezt mára már kifúrták, ma tulajdonképpen az alagút felszerelése folyik. Na, ezt az ábrát azért szeretem, mert ezen az ábrán jól lehet látni az egykori vonalvezetés a fekete. Ez valahogy mindig fölkapaszkodott arra a három hegyre. Legmarkánsabban, ugye Gösenen és Airoló között ment föl ugye 1001 néhány száz méter magasságra, és ott épült meg a 15 kilométeres Gotthard alagút. És látjuk ugye ezzel szemben, nyílegyenest az Alpok alatt végig fog rohanni a nagysebességű vasút, hála ennek a három bázis alagútnak. Hát kérem szépen, itt most néhány részlet következik, annyira ezek most nem kimondottan, csak egy-két fontos dolgot szeretnék kiemelni. Például rögtön a Zürichből, még látom a várost, már megépítik a Zimmerberg bázis alagutat, mert Zürich után Thalwil és Horgen között a vonalat úgy vezették a zürichi tópartján, ugyanaz az embernek a hangulata, mint hogyha a Balatonnak, nem tudom, az déli partján mennél, vagy északi partján. Döcög a vonat, ugye üdülő terület, sűrű megállóhely távolság. Viszont ha parttól benyomjuk, akkor egyszerre végig hegy alá kell vinni. És kérem szépen, hogy mennyire utascentrikus ez az egész beruházás, megtetszenek ott látni, hogy ennek az alagútnak ugye a teljes hossza a zöld és a piros együtt, de ahogy megépült a zöld alagút, és erre koncentráltak, rögtön egy összekötő, bekötő alagútat építettek a régi vonalnak a forgalmát, már beterelték az alagút felébe, ez ma már üzemel. Thalwilnél direkt ezt bevállalták plusz költségbe, hogy építenek, nem tudom én, egy 600-800 méteres összekötő alagutat, és derékba kapják a tervezett hosszabb bázis alagutat. Hát itt van ennek az építene, itt van tulajdonképpen az a kiágazás, ami beköti a régi vonalba az új alagutat. Kétvágányú természetesen, kétvágányú alagút lesz. Gotthard. Hát itt látjuk a különböző építési szakaszokat, az 57 kilométer mentén, hosszmetszetben, és kicsit már látjuk ezen az ábrán alul, hogy tulajdonképpen itt nem csak arról van szó, hogy építek két lyukat. Hát ez is önmagában egy marha nagy munka. De tessék megnézni, hogy sűrűn, néhány száz méterenként keresztirányú alagutak vannak, menekülő, nyomáskiegyenlítő, és nem beszélve arról a két multifunkcionális, így nevezik, multifunkcionális állomásról, majd mindjárt képeket mutatok ezekről a hatalmas belső terekről, ilyet a csatornaalagútnál is építettek, ott úgy nevezték, hogy katedrális, mert olyan hatalmas, mint egy nagy templomnak a belső tere, ami már nem is templom, hanem katedrális. Na itt tulajdonképpen gépészetileg minden felszerelés, szellőzőberendezések, kettős vágánykapcsolatok, tehát át tudnak menni a vonatok egyik vágányról a másikra. Kérem szépen, 93-ban elkezdték az építkezést, és most tavaly fejezték be a alagút szerkezeti munkákat. Pedig nyomták, pénz volt, gép, minden volt. De mégis tessék elképzelni, hogy 17 évbe tellett, mire ezt meg tudták építeni. Mi pénz lehetett ez? És még nincsen vége, mert azt írja, hogy építés várható befejezése 14. Hát most kezdik gépészetileg felszerelni az alagutat, próbaüzem, és 14-be fog 20 évig. Hihetetlen nagy költség. Idő van, azért mennek? Elmondom. Maradjatok. Várjatok itt meg. Na, még egy lényeg, az alagúton a személyszállító vonatok 250-nel, a teherszállító vonatok 160-nal. 160 a tehervonat, Alpok alatt át fog menni. Föl se lehet fogni a beruházás költségét, öregem. Építési költség 5,3 milliárd euró. Nem tudom mennyi, sok. Na, itt láthatók ezek az összeköttetések és a multifunkcionális állomások. Kicsit jobb képen. Ott van a kettős vágánykapcsolat is. Nagyon rohadt a talajviszonyok. Tehát kiszámíthatatlan. Fúrok, és következő pillanatban ömlik be a víz, és nincs más, mint menekülni kifelé, mert folyik ki. Az én sógorom dolgozott egy ilyen beruházáson. Ők elkaptak egy ilyen lencsét német nagysebességű vasút építkezésénél, megúszta a dolgot. Két hétig itthon volt, mert két hétig ömlött a lencséből a víz. Nem tudtak dolgozni. És akkor ugye gravitáció folytán a vízlencse kiürült, két hét múlva visszamentek, és építették tovább. Na, nagyon sokszor ilyenkor keletkeznek a balesetek. Nem beszélve csúszásokról, omlásokról. Hát így néz ki egy ilyen építési hely. Na, így néz ki tulajdonképpen egy ilyen katedrális, hatalmas belső tér. Ez a Ceneriről. Fúrópajzs. Vegyes, van ahol bányászati, van ahol klasszikus alagútépítési. Hát kérem szépen, én nem tudom, amennyi föld itt tulajdonképpen kikerül, abból, hát itt a piramisokhoz viszonyítja, köbméterben, hogy nem tudom én, hány ilyen piramist lehet tulajdonképpen ebből megépíteni, ebből a tömegből. Érdekes, hogy azt mondták, hogy a kitermelt kőzetnek egy részét vissza kell építeni beton formájába. Tehát a követ kitermelik, fölaprítják, és az lehet a betonnak az adaléka. Egy, kettő. 50-60 fok meleg van bent az alagút közepén. Állandóan hűteni kellett ugye az építési körülmények miatt az alagutat. A víz is fölmelegedett, de azt a vizet a svájciak nem engedték a folyókba belengedni, mert megdöglik a hal az 50 fokos vízbe, hanem hűtsd le, és akkor enged bele. Tehát az ilyen másodlagos pluszköltségek a környezetvédelem szempontjából szintén nagyon megdobták ennek a beruházásnak a költségeit. Itt van víztisztítás és vízhűtés. Még egy utolsó érdekes, nem arról van szó, hogy van egy lyuk, abba teszek egy betongyűrűt, és kész az alagút, a fenéket. Hát most még mit tudnak építeni 3-4 évig? Tessék megnézni, hogy több rétegű az alagút fala, és van olyan héjazat, amely között tulajdonképpen a jövőben levegőt fognak áramoltatni, hogy a hűtség tulajdonképpen az alagutat. Hát ezt megépíteni, gyerekek, ezt üzemeltetni. Iszonyú költség. És akkor ilyenkor mindig tessék szíves lenni, és itt abba is fogom hagyni a dolgot, pedig még tudnék sokat mesélni róla. Tessék arra gondolni, hogy mi magyarok, a magyar Alföldön mennyivel olcsóbban tudnánk vasutat építeni. Köszönöm szépen.